Nem is tudom, már eddig úgy kezdtem a bejelentkezéseket, hogy Ciprusról beszélgetünk, de igazából az offshore-ról beszélgetünk, és arról a versenyről, ami zajlik, hogy a globális minimumadó vagy minimáladó az meg tudja-e törni ezt az offshore virágzást, ahogy említetted, itt az összes ország valamilyen szinten benne van, vagy különböző kicsit ilyen mélyre vitt, vagy egész nullára vitt társasági adószabályokkal, vagy pedig valami specializált szolgáltatással. De az a lényeg, hogy Ciprus ebben masszívan részt vett, ahogy lehetett látni, és egyébként szerintem az is érdekes aspektus, hogy nem csak az orosz oligarchák pénze, hanem például az ukránok pénze is ott van, vagy volt Cipruson, úgyhogy ott egy érdekes millió alakulhatott ki ebből.
Abszolút, tehát ha valaki ellátogat Ciprusra, akkor azt látja, hogy ott van egy csomó külföldi. Elég masszívan vannak külföldiek a szigeten. Ugye az alapképlet az görög-török, tehát ugye ismerjük, hogy van egy török rész, görög rész, ez régebben össze volt jobban keveredve, tehát eredetileg egy görög sziget, de török megszállás alatt volt, ezért két nyelv mindig is volt, a görög és a török. Most emellett bejön az angol, mert hogy utána pedig a brit gyarmatbirodalom részévé válik Ciprus, és hát ezen keresztül ugye nagyon sok brit pénz is ment oda, és történelmileg sok kapcsolata van, nagyon sokan beszélnek angolul, és a Brexit előtt rengeteg brit pénz is ment oda, egy tipikusan egyébként az történt, hogy gazdag britek oda mentek nyugdíjba, tehát vásároltak maguknak ott ingatlanokat, cégeket alapítottak, odavitték bankokba a pénzüket, és oda mentek nyugdíjba, mert hát ott sokkal jobb az időjárás, mint Nagy-Britániában. Na, ennek nagyon betett a Brexit, tehát azzal, hogy ugye a britek kiléptek az Európai Unióból, ezért gyakorlatilag kiléptek az unió jogrendszeréből is, és ma már sokkal nehezebb brit pénzeket Ciprusra menekíteni, vagy ott nyugdíjba menni, mindent megnehezített a Brexit. És a másik az, amit említettünk, ugye ez az Oroszország-Ukrajna, és teljesen igazad van, amikor felhívod arra a figyelmet, hogy hát nem csak Oroszország, mert hogy ugye itt Oroszország ezer szálon össze volt kötődve Ukrajnával, tehát ma már ugye az invázió miatt erre úgy gondolunk, mint két egymással háborúban álló fél, akinek nincsenek erős gazdasági kapcsolatai, de hát ez nem így volt évtizedeken keresztül. Ugye Ukrajna az folyamatosan vergődött az Európai Unió és Oroszország között, Ukrajna egyik fele vastagon kereskedett Oroszországgal, másik fele az EU-be akart menni, és hát Ukrajnát a háború előtt dominálták az oligarchák. Tehát folyamatosan oligarchák voltak kormányon, egészen addig, ameddig Zelenszky, aki érdekes módon hát egy komikus, vagy hogy mondják ezt magyarul, szóval ő egy előadó művész gyakorlatilag. Ő az első, aki nem oligarcha, de hát ugye ezek a Timoshenkók, meg a Roshen csoki cégnek a tulajdonosát, majd eszembe fog jutni, de hát, hogy Firtás, Akhmedov, tehát ezek ilyen hosszan lehetne sorolni ezeket az ukrán oligarchákat, akik Poroshenko, persze, tehát hogy a Roshen csoki cég az abból jön, hogy a Poroshenko a tulajdonos, csak a Roshen részhez akartam hozzáadni valamit, de ő Poroshenko, tehát neki egyszer voltam Kijevbe, és kiderült, hogy az ő szállodájában lakom, és minden reggel a párnámra raktak Roshen csokoládét, és akkor így rájöttem, hogy hát egy oligarha szállodájában egy oligarha csokoládéját eszem reggelenként, aki egyébként az ország elnöke volt az időtáj, tehát hogy így döbbenet, hogy teljesen, és akkor ezért is volt meglepetés, hogy Ukrajna ilyen szépen ellenáll az orosz inváziónak, mert mindenki azt várta, hogy egy ilyen ország, ami gyakorlatilag ilyen ementális sajtán rágtak az ukrán oligarchák, ezek szét fog esni, és két hét alatt meg lehet őket hódítani, hiszen a nulla állami kapacitás, ez egy masszívan foglyul ejtett ország volt, és ezeknek az ukrán oligarcháknak ugyanúgy persze offshore-ban volt a pénze, és egy része Cipruson, mint az oroszoknak, ehhez képest megdöbbentő, hogy milyen szépen összeszedte őket Zelenszky, aki mondom egy előadó művész, tehát hogy ez önmagában egy érdekes sztori, hogy amikor viszont ugye invázió van, akkor az ukrán társadalom egy háborúban hogy össze tud tartani, miközben egyébként korábban abban nem nagyon tudott összetartani, hogy az oligarcháktól megszabadítsa magát, de igen, nekik is ott volt a pénzük, és akkor ugye ez is egy érdekes sztori, hogy az orosz invázió után meg az orosz pénzeknek sokkal nehezebb Ciprusra mennie, mert mindenfajta szankciók vannak bevezetve, tehát egy csomó céget érint Oroszországból, hogy az EU-s szankciók miatt már nem tudja odavinni a pénzét Ciprusra, úgyhogy most érdekes fejlemények vannak, mert sem a britek, sem az oroszok annyira könnyen már nem tudják odavinni a pénzöket. Érdekes lesz figyelni az elkövetkezendő években, hogy a ciprusi gazdaság mennyire rodjon meg annak az eredményeképpen, ugye úgy fogalmaztál az elején, hogy erőssége volt az offshore, hogyha mondjuk ezek a brit és orosz pénzek, ezek kevésbé vannak jelen a szigeten, akkor ez milyen hatással van mondjuk a ciprusi pénzügyi rendszerre.
Hát ráadásul ugye a fő szolgáltatása a turizmus is megrodjant ettől, megrodjant a Covid-tól, és nyilvánvalóan ugye az oroszok is kevesebbet utaznak, az ukránok is kevesebbet utaznak, ők elég erősen jelen voltak. A briteknek más a státusza nyilván, úgyhogy ez is az általad említett hatások közül. De akkor mi marad Cipruson? Mert hogy van egy bazi erős kereskedelmi flottája, tehát ez van.
Az az érdekes, hogy jönnek az oroszok és az ukránok, sőt ott vannak. Ugye említettem, hogy a török és a görög a két alapnyelv, említettem, hogy az angol, ugye az angol gyarmatbirodalom miatt nagyon erős, de ez masszívan felzárkozott az orosz és az ukrán, tehát hogyha mászkálsz Cipruson, akkor mindenhol látsz orosz és ukrán feliratokat. Boltok vannak, amelyeknek orosz-ukrán nevei vannak, az ilyen hétköznapi táblák, hogy mit tudom én, egy medence mellett ki van írva, hogy ne ugrálj a medencébe oroszul-ukránul, közlekedési táblák oroszul-ukránul. Miért? Mert ugye egy csomó orosz vásárolt magának, meg ukrán is gondolom, vásárolt magának ingatlant Cipruson korábban, még az invázió előtt. És ugye hát ezek az emberek nem szeretnének az orosz hadseregbe bemenni, nem szeretnének egy háborús országban élni, sem Ukrajnában, sem Oroszországban, úgyhogy amíg a szegény emberek szépen harcolgatnak Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, addig a gazdag emberek mindkét országból világszerte ilyen üdülő helyeken élnek. Tehát ezt lehet tudni, hogyha az ember elmegy Tájföldre, Ciprusra, Marbellára, ilyen helyekre, akkor ott rengeteg orosz és ukrán gazdaggal találkozik, akik hát ugye valamikor tavaly év februárjában úgy döntöttek, hogy hát akkor én esetleg nem megyek vissza a téli nyaralásomról Ukrajnába, Oroszországra, hanem ott maradok, mert hogy ennek úgyis 2-3 hét alatt vége lesz, de hát hogyha több hónap, akkor van annyi pénzem, hogy itt ücsörgök, aztán most már lassan másfél éve ott fognak ülni ezeken a nyaralóhelyeken, de hát nekik rengeteg pénzük van, ugye mondom, vásároltak ingatlanokat, tehát Cipruson például rengeteg ugye saját kis villa, ott elteniszezget, a gyerekek ott cseperednek, feleség ott van, el vannak ők, annyi pénzük van, hogy akár évtizedekig is ott eléldegélhetnek, nem kell visszamenni nekik a háborús országaikba, de hát ezek egy idő után ugye ott, hogy mondjam, beintegrálódnak a társadalomba, és akkor még egy dolog van, afrikai menekültek, tehát hogy ami még nagyon látványos, főleg Nigériából, meg egyébként Pakisztánból, tehát hogy nagyon sokszor a kiszolgáló személyzet a szállodákban az pakisztáni, és a legdurvább munkákat, az ilyen kemény fizikai útépítés, ilyenek, ezeket meg nigériaiak csinálják, akik egyébként szintén nagyon jól beszélnek angolul, és akkor ugye gyakorlatilag ez a mix, hogy görög, török, angol, ukrán-orosz, nigériai, pakisztáni, ugye a pakisztániak is otthon angol a nyelv, Nigériában is angol a nyelv, könnyen tudnak integrálódni. Szóval, hogy ezek a nyelvek ott vannak, és egyiket tök jól megvannak egymással, tehát békésen ücsörögnek egymás mellett a éttermekbe, meg a tengerpartokon a nigériaiak, a pakisztániak, az ukránok, az oroszok, az angolok, a skótok, a törökök és a görögök. Ez ma Ciprus, egy ilyen iszonyú heterogén társaság, és ahogy mondod, gyakorlatilag még két dolog van, tehát hogyha nem offshore-kodik Ciprus, akkor marad neki a turizmus, ami egyébként masszívan visszajött, tehát azért a Covid tényleg betett nekik, de azóta pont ezért, mert gyakorlatilag oda, ugye ezek az oligarchák visszajöttek, nagyon-nagyon sokan élnek ott külföldiek, és a másik, amit szintén említettél, hogy hát a nemzetközi tengerhajózásban vesz részt, van saját flottája is, meg mint kikötő egyébként ilyen Limassol, meg régebben Famagusta, Paphos, ott vannak nagy kikötők, és ez még egy olyan iparág, ezen kívül olyan nagyon sok minden nem, tehát ugye ezeknek a mediterrán országoknak egy elég nagy hátulütője, hogy gyönyörű szépek, és hát nem akar oda az ember nehézipart telepíteni, tehát ebből sose lesz egy rúrvidék, mert ugye itt nagy kár lenne a zöld területekért, a környezet védett, tényleg védett területekért, a turizmus szempontjából hasznosítható területeket, nem akarod ilyen olajfinomítókkal, meg hogy mondjam, acélgyárakkal betelepíteni, tehát hogy sose lesz nehézipar ezekben a mediterrán országokban, Olaszország déli része, Horvátország, Görögország, Dél-Spanyolország, Ciprus, ezek nem lesznek nehézipari nagyhatalmak, vagy a szolgáltatások, ami hát ugye offshore lesz, vagy pedig turizmus, nagyjából erre szakosodtak. Hát még egy dolog van, ez a mediterrán agroexport, tehát még amit látsz, az ilyen olívaolaj, feta vonal, ami még megjelenik esetleg ilyen földközi-tengeri élelmiszeripari termékeket exportálnak, még talán ez az, ami egy része az ő gazdaságuknak.
Ciprusról beszélgettünk, és Cipruson keresztül persze rengeteg mindenről, érdemes egyébként meghallgatni mind a kettő adást egyben. Az első adásban Cipruson keresztül a vízgazdálkodásról, fenntarthatóságról volt szó, most pedig az offshore-ról és adózásról, és hát erről a globális harcról, hogy ki hogy próbálja magához csábítani a tőkét valamilyen módon, és hát nyilván ezen Ciprus példáján keresztül néztük meg ezeket, hogyha valaki lemaradt, akkor a Pogi podcastot keresse, a Spotify-on vagy a Facebook oldalon, ott is meg lehet ezeket hallgatni. Köszönjük a figyelmet, köszönöm a beszélgetést, Zoli.
Köszönöm, Bandi, köszönöm a hallgatóknak, sziasztok!